Tehát Jeremiás könyve 42. részének az első 7 versét olvasom, és utána a 43. rész első 4 versét. Fennállva nyitott szívvel, sok nem az igény. Eljött pedig a csapatoknak minden tisztje, és Jóhanán, Káreának fia, és Jazánia, Ozániának fia, és az egész nép kicsintől fogva nagyik, és mondták Jeremiás prófétának, hallgass meg alázatos kérésünket, és könyörögj értünk az Úrnak, a te Istenednek, minden maradékért, mert kevesen maradtunk meg a sokaságból, mint a te szemeid is jól látnak minket. És jelentse meg nekünk az Úr, a te Istened az utat, amelyen járjunk, és a dolgot, amit cselekedjünk. És mondta nékik Jeremiás próféta, meghallottam, íme könyörgök az Úrnak, a ti isteneteknek, a ti beszédetek szerint, és mindazt, amit felel az Úr néktek, megjelentem néktek, el nem titkolok semmit tőletek. Ők pedig mondának Jeremiásnak, az Úr legyen ellenünk tökéletes és igaz tanúbizonyság, ha nem mind ama beszéd szerint cselekszünk, amellyel elküld téged mi hozzánk az Úr, a te Istened. Ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk az Úrnak, ami Istenünknek szavára, amelyet mi téged ő hozzá küldünk, hogy jó dolgunk legyen, mert mi hallgatunk az Úrnak, ami Istenünknek szavára. Történt pedig 10 nap múlva, hogy szólt az Úr Jeremiásnak. És a 43. rész első versétől a 4. verséig. És amint Jeremiás teljesen elmondta az egész népnek az Úr az ő Istenük minden rendelését, amelyekért az Úr az ő Istenük küldötte ő hozzájuk, mindazokat a rendeléseket, akkor mondta Azariás, Hósájának fia, Jóhanán, Káreának fia és valamennyi kevés férfiak, mondván Jeremiásnak, hazugságot szólsz te! Nem küldött téged az Úr, ami Istenünk, hogy ezt mondjad, ne menjetek be Egyiptomba, hogy ott tartózkodjatok, hanem Báruk, Nériának fia izgat téged mi ellenünk, hogy minket a káldeusok kezébe adjon, hogy megöljenek minket és vitessenek Babilonba. Áldott Úr Jézus, kérünk téged, hogy mind ezekből a régmúlt dolgokból add, hogy levonhassuk a tanulságot ma, ami életünkre nézve, és szeretnénk, Uram, mi is azzal az igénnyel eléd állni, hogy szólj hozzánk, és megígérjük azt, hogy megtartjuk a te szabadat, és ments meg minket, Uram, a Jóhanámnak a lelkületétől, aki ezt ígérte, de aztán nem tartotta be, és elutasította igédet. Ments meg ettől mindannyiunkat, és add, hogy a te igéd, ami életünkben beteljesedjen. Ma, amit hallunk, azt cselekedhessük holnap, az Úr Jézus érdeméért. Támogass és segíts meg bennünket ebben, mert a mi lelkünk kész, ugyan testünk erőtlen. És testünk erőtlensége miatt szólítottunk most meg téged, erőt kérve és várva tőled. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Igazából, amit az Úr a szívemre helyezett, és szeretnék most megosztani veletek, az egy olyan üzenet, hogy a Jeremiás könyvében nagyon sok helyről olvashattam volna alapigét ehhez az üzenethez, és éppen ez az egyik, ami nagyon jellemző a Jeremiás szolgálatára és a népnek a lelkületére, amit most is felolvastam, de amit említettem már, több helyről is lehetne alapigét hozni, mert sajnos sokszor előfordult hasonló eset. Hát egy picit most a felolvasott igének a környezetét mégis hadd magyarázzam, fessem le annak, aki esetleg kevésbé járatos a Jeremiás könyvének, meg történelmi korának az ismeretében. Tehát Jeremiás nagyon hosszú ideig prófétál, egy fél évszázadot átszolgál És abban az időben szolgál ő már, és azért nagyon erős a hangja, mert a zsidóknak a nemzeti léte itt omlik össze, bűneik az ő szolgálata alatt érik el azt a tetőfokot, amikor Isten ítélettel, fogságba vitellel válaszol. Az északi ország részt, Izrael ország részét már az asszír birodalom bekebelezte, a déli ország rész, ahol Dávid utódai uralkodtak, mert ugye ketté szakadt korábban az ország, ez az ország rész is addig-addig a bűnt egyre másra rakja, sokasítja, hogy Isten ezt az ország részt is fogságba viszi, őket a babiloni birodalom kebelezi majd be. És ebben az utolsó időszakban a babiloni fogságra vitel előtt szól hozzájuk Jeremiás, hogy térjenek észhez, hogy térjenek vissza Istenhez, hogy még valamiképpen megszólítsa őket és értésükre adja, hogy mi az Isten akarata, tervezett ítélete, de milyen gazdag az ő kegyelme. Hát, a nép nem hallgatott Jeremiásra és az Úrra, és megtörténik a fogságba vitel. És marad egy elmenekült réteg, akik aztán visszaszivárognak a régi hazába, és Gedáliáson megbízva Nabukodonozortól, a babiloni uralkodótól, hogy ezt a népet vezesse, tehát mint egy ilyen kormányzó, egy ilyen megbízott, munkálkodik ott. És az történik, hogy ennek a Gedáliásnak az életére törnek, bár figyelmeztetést kap, mégis Gedáliást megölik, és annyira megijed a maradék, ott maradt nép, hogy Nabukodonozor bosszút fog állni, hogy azt mondják, hogy meneküljünk el Egyiptomba. Mert Nabukodonozornak nem tudjuk majd megmagyarázni, hogy nem mi akartuk megölni, akit te itt kormányzóvá tettél, hanem mások, akikkel mi nem értünk egyet, de lehet, hogy olyan mérges lesz, hogy meg se hallgat minket, és az egész maradék népet kipusztítja. Ezért aztán féltőkben el akarnak menni Egyiptomba, de annyit tanulnak már az eseményektől, hogy jó lesz megkérdezni a prófétát. Hát ennek a népnek, a maradék népnek a vezetője Jóhanán, és az ő vezetésével megkeresik a nép elöljárói a prófétát, és mondják neki, hogy hát Jeremiás, mit üzen az Úr? És itt vagyunk annál a résznél, amit felolvastam, hogy akár jót, akár rosszat üzen nekünk, akár támogatja az elképzelésünket az Úr, akár nem, mi most megfogadjuk ünnepélyesen, nyilvánosan, hogy teljesen Istennek fogjuk magunkat adni, és amit ő mond, azt csináljuk. Hát Isten olyat mondott, ami nem tetszett neki. Ne menjetek el Egyiptomba. Nem fog Nabukodonozor bántani benneteket. Majd én erről gondoskodom. Maradjatok ezen a helyen, az ősi földön, az ígéret földön, és ne menjetek innen sehova. Itt kell nektek élni. Na testvérek, Jóhanáné elhatározása eddig tartott. Ha jó, ha rossz, amit üzen nekünk az Úr, mi akkor is megfogadjuk. Hát rossz volt, már az ő szemszögükből rossz volt, rossz hírt közölt Jeremiás, olyat mondott Isten, amit ők nem úgy gondoltak. És eddig tartott a nagy elhatározás, és rögtön jön a szavaknak a kiforgatása, a hazugságok, nem az Úr szólt te általad, hanem felbérel téged báruk, hogy kiátszál bennünket Nabukodonozornak, és megöljön bennünket. Addig tartott az ő Isten tiszteletük, Isten félelmük, és Isten előtti fogadalmuk, ami tetszett nekik, vagy volt rá esély, hogy olyat mond Isten, ami tetszik nekik, de amikor már nem tetszett nekik, akkor már megváltoztatták ezt a fogadalmat, és egészen máshogy álltak a dolgokhoz. Nehogy ilyenek legyünk mi is, akik az Úrnak átadjuk a szívünket addig, amíg csupa olyanokat mond, amit nekünk jó. De amikor már a mi elképzelésünkkel ütközik az Isten akarata, akkor letegyük arról. Testvérek, én nem mondom, hogy könnyű az Isten akaratát minden esetben felvállalni, majd látjuk, hogy Jeremiásnak sem volt könnyű. De megharcolta Jeremiás, és ebben a harcban győzött. és teljesen át tudta adni magát az Úrnak, és ha olyan is történt vele, ami nem tetszett neki, akkor is Isten útját járta és választotta. Na, nekünk ilyeneknek kell lenni. Nézzünk most egy kicsit túl ezen a jelenlegi helyzeten, amit felolvastam, és Jeremiásnak az egész szolgálatát egy picit ilyen madártávlatból és egyfajta nézőpontból vizsgáljuk csak meg. Azt látjuk az egész könyvön végig húzódni, hogy egy állandó összeütközése van Jeremiásnak a zsidó néppel. Egy szüntelen összeütközése van, és ezeket az összeütközéseket vegyük most sorra. Elkezdi Jeremiás az ő szolgálatát, és megjelenti a népnek, hogy Nabukodonozor, a babiloni birodalomnak az uralkodója, le fogja igázni Júdát is, fogságba viszi majd az embereket, nagyon sokan fognak meghalni, mert nem Istent imádjátok és szolgáljátok, hanem az idegen isteneket. Borzasztóan megharagudtak ezért Jeremiásra. Ez a hazafiatlan megnyilvánulásáért. Nagyon megharagudtak. Mit gondolsz te? Mit képzelsz te? Hogyan foglalhatná el az Úr szent hegyét, a Sion hegyét, a templom hegyét az ellenség? Ez lehetetlen, mert velünk az Úr van. Jött a kegyes szöveg, a kegyes válasz Jeremiás számára. Nagyon-nagyon felháborodtak azon, hogy ő ilyet merészelt mondani, hogy a mi népünknek vége van. Ellenálltak neki. Hát persze ők hivatkoztak arra, hogy az Úr velünk van, csak ők nem voltak az Úrral. És velünk volt az Úr egyébként csak nem áldásaival, hanem veszélyével és fenyítékével. És Isten maga szerezte a veszedelmet a népnek, és beteljesedett, amit Jeremiás próféta megmondott. És úgy lett. Sokat ütötték, fogságba vetették, bedobták a kútba, tömlöcbe volt, fogoly volt, megpofozták nyilvánosan, megszégyenítették, nem értettek vele egyet, csak talán egy kis maroknyi pár barátja, akik hitben egyek voltak vele, azok álltak mellette, de nagyon ellenálltak Jeremiásnak, és mégis úgy lett, hogy Jeremiás megmondta. És akkor ezek után, amikor minden úgy lesz, ahogy a próféta megmondta, mire lehetne számítani? Hát arra lehetne számítani, hogy Jeremiás igazad volt. Elhullottak az ifjak, fogságba került a népi színejava, itt maradtunk mi egy páron, egy kicsi kis sereg a régi ősi földön. Mától fogva hallgatunk rád, Jeremiás, mert látjuk, hogy nálad van az Isten beszéde, hiszen amit mondtál, úgy lett, amit meg mi mondtunk több százan, ezren, az meg nem úgy lett. Mától Jeremiásnak hiszünk, mert nála van az Úrnak a beszéde. Ugye ez diktálná a logika, testvérek, de megmondom nektek, mi magunk se vagyunk ilyenek. Ilyen logikusan. Mi magunk sem. Hát a zsidók se voltak, és jött egy második összeütközés. Jeremiás ír egy levelet a fogságba kerültekhez, mert igaz, hogy nagyon sokakat megöltek, de a babiloniaknak volt egy nagyon érdekes politikájuk, a Dániel könyvében látjuk, hogy ezt hogyan is fordítják a hasznukra, hogy a népnek a színe javát, a képzetteket, a királyi nemből valókat, az előkelőket, az okosokat, a bölcseket összegyűjtögették és letelepítették őket, úgy, hogy foglyok is voltak, mert haza nem mehettek, el nem hagyhatták azt a területet, de szabadok is voltak, mert azon a területen, mint egy rezervátumban az indiánok, élhették a maguk is életét, kultúráját, csak az adót, meg a szürke állományt, azt be kellett szállítani a babiloni birodalomnak központjába. Hát így szolgált Sidrák, Misák, Abednékó, meg Dániel is a maguk értelmével, bölcsességével a babiloni királynak az udvarában. És Jeremiás ezeknek a foglyoknak ír egy levelet Isten szavával. Munkálkodjatok, építsétek a várost, gyarapítsátok, ültessetek szőlőket, fügefákat, mert Isten meg fog benneteket áldani, mert ő ítéletében is kegyelmes, és kegyelmében is ítéletes, ezt jegyezzük meg a magunk számára is. Tehát ő ítéletében is kegyelmes, és igaz fogságban vagytok, de megáll benneteket ott, és ne gondoljátok azt, hogy hamarosan haza fogtok térni, mert nem tértek haza, majd csak 70 év múlva. Ezt megírja a levélbe. Rögtön jött a felháborodás, megint. Nem az történt, ó Jeremiás, évtizedekkel a fogságba vitel előtte megmondtad, hogy fogságba megyünk, és most már elfogadjuk tőled ezt a levelet, és nem. Mit képzel ez a Jeremiás? Még hogy mi itt maradunk a fogságban? Megmondták a mi profétáink, hogy csak egy-két év és visszamegyünk, és az Úr edényei is mind visszakerülnek Jeruzsálembe, és mi ismét ott fogunk lakni, és megint meghurcolják, megtámadják Jeremiást. Nem hallgatnak az ő szavára. Aztán eltelt egy pár év, látják a zsidók, hogy az ő elképzelésükből nem lesz semmi. Nem maradt meg a templom hegye, nem tudtak a fogságból se hazajönni, és a zsidók átesnek a ló másik oldalára, végül van. Ennek a nemzetnek befellegzett. Nabukodonozor vasmarkaiban összeroppanunk, asszimilálódunk, beolvadunk, meghalunk, Júdának vége van, idegen népeket telepítettek be oda, azok majd ott belakják a földet, nem engednek minket haza, vége van mindennek, nem lesz ebből már nemzet soha, a zsidóságnak itt vége van, mint ahogy sok nemzet felolvadt ebben a kohóban, a nagy birodalmaknak a kohójában, úgy gondolták, hogy őket is ez a sors fenyegeti. És ezt így elkezdték híresztelni, elkeseredett ez a nép, megtört a gerince ennek a nép. Jeremiás könyvének a legszebb részei következnek itt, amikor most meg ő száll szembe azzal, amit mond a nép, de hogy van végük, nincsen végük, hanem hazajöttök még, hanem lesz itt még szőlőművelés, lesz itt még mezőgazdaság, lesz itt még kultúra, lesz itt még imádkozás, és a Dávid házából származó király uralkodik majd nem csak itt, hanem az egész földön. És új szövetséget kötök veletek, és a szívetekbe írom az én törvényemet, és elveszem a kőszívet, és hús szívet fogok nektek adni. Csodálatos ígéretekkel bátorítja ezt a meglankadt népet. Hát, azt se lehet mondani, hogy ez a drága bátorítás Isten szájából Jeremiáson át annyira szíven találta volna a zsidókat, hogy azt mondták volna, jó Jeremiás, akkor most már hiszünk neked, most, hogy harmadjára is üzensz nekünk, és már kétszer láttuk, hogy nem nekünk lett igazunk, ám most harmadízben már csak kezdünk reménykedni, és megvárjuk, amíg Isten jobbra fordítja a sorsunkat. Ebben sem hallgattak a prófétát. Maradtak csüggettek. Maradtak maguk alatt. Maradtak így megtörve. Nem lesz ebből már sem. Mondhat Jeremiás, amit akar. Egy proféta nem fogja felépíteni nekünk a hazát és annak a dicsőségét. Jön egy negyedik ütközet, ebből olvastam a negyedikből. Hogy a megmaradt nép, a szegények, a menekültek, a katonák, akik elszédelettek a csatából, hogy visszaszivárognak és ott próbálnak valami megélhetést biztosítani maguknak, és ugye Gedáliásnak a meggyilkolása után, akit Ismael meggyilkol, de ők meg Ismaelt gyilkolják meg, tehát egy nagy politikai kavalkád van, ugye attól félnek, hogy jön Nabukodonozor, el kell menni, menekülni Egyiptomba, és mondja, ahogy olvastam is, Jeremiás mondja, hogy ne menjetek sehova, maradjatok itt. Olyan sokszor beteljesedik már a Jeremiásnak a beszéde, de a nép szokásához híven, most sem hallgat a prófétára, hanem elmennek Egyiptomba. És Egyiptomba nagyon érdekes módon megint ott van Jeremiás. Nem lehet a prófétát, de ki se lehet írtani, amíg el nem végzi a feladatát. Úton, útfélen, csüggedésben és hamis bizodalomban mindig megszólal az ő hangja. Levelet küld, ha valaki távol van, ha valaki Egyiptomba megy, elmegy vele, állandóan ott sűrök forog az Isten népe között, és mindig mondja a beszédet, nem lehet lerázni, mint egy kis légy, amely ott szokott bolyongani nekünk nyáron az erdőben a szemünk elől, és csak hesegetjük, de megint oda jön Jeremiás, és úgy jelenik meg Egyiptomban, és megjelenti Isten ítéletét, és azt mondja, Nabukodonozor, ennek a városnak a kapujában, amelybe ti most letelepedtetek, itt fogja felállítani azt a hadibázist, amelyel megtámadja ezt a várost, lerombolja, és ti attól féltetek, hogy az ő kezébe kerültök, és azért menekültetek ide, de éppen ezáltal kerültök az ő kezébe, mert engedetlenek voltatok. Hát természetesen a nép nem azt mondja, ó, Jeremiás már négyszer igaza volt, most ötödjére rájövünk erre, és engedelmeskedünk neked, és megbánjuk a mi bűneinket, hanem megint csak azt mondják, bolondságot beszélsz, te vén proféta, mikor hagyod már abba ezt a szüntelen ostobaságot, amit művelsz? Olyan képtelenségig mennek el ezek a zsidók, és annyira makacsok az ő megáltalkodott istentelenségükben, hogy amikor Jeremiás azt mondja nekik, hogy miért imádjátok az ég királynőjét? Miért mutattok be idegen isteneknek áldozatot? Akkor azt mondják végtelen ostobasággal, hogy azért, mert amikor otthon imádtuk az ég királynőjét, akkor nem volt semmi bajunk, akkor békességünk volt. És azért jött a baj, mert nem imádtuk eléggé az ég királynőjét. És most itt Egyiptomban, itt nagyon akarjuk imádni, hogy ne legyen semmi baj. Hát mondja nekik Jeremiás, hát éppen ezért tört rátok ez a veszedelem, mert az ég királynőjét imádtátok, hát persze, hogy jó ideig békességben imádtátok, és csak a proféták szava hangzott, de eljött az Isten ítélet, hogy megígérte nektek. Tehát mindent a feje tetejére állítanak, és nem lehet őket meggyőzni arról, nem lehet kiverni a fejükből azt, hogy Isten az egyetlen, hogy nem a Baál, vagy az idegen Istenek az oltaruk, hanem az Úr, a seregeknek Isten, az Izrael az Isten. Hát szerintem a Jeremiás történelmi kora és az ő idejében élő zsidók fényes bizonyítékai az ember bűnben való kitartásának. Ilyen kitartó tud lenni az ember a bűnben. Amikor az Úr Jézus feltámadt, a farizeusok előtt a napnál világosabb volt, hogy ez egy igaz tény. De mintha eltökélték volna a szívükben, hogy semmi áron és semmilyen körülmények között nem hiszünk Istennek. Akkor sem, ha valóban kiderül, hogy ez az igazság. Mint az a református presbiter, aki egyszer felállt egy presbiteri gyűlésen, és azt kiáltotta mindenkinek füle hallatára, hogy református hitemért még Istenen is átgázolok. Na szép kis református hit az ilyen. Ő eltökélte, hogy nem érdekli semmi az ő saját elképzelését, tűzön át, vizen át fogja vinni, keresztül fogja vinni. Az ember roppant kitartó tud lenni a bűnben, és a saját kárán sem tanul. Nagyon elszomorító esetek vannak előttem, és talán ismerünk mindannyian, amikor Isten szólt egyszer, kétszer, háromszor, de nem kellett az ő szava. És még az volt bevádolva, az volt istentelenséggel meggyanúsítva, aki segíteni próbált az Úr követeként, de az illető végül a szakadékba zuhant, és semmi nem lett belőle. Ilyen kitartó az ember a bűnben, amilyen kitartóak voltak ezek a zsidók, unos untalan, újból és újból a Jeremiás proféciájával szemben, és amikor bekövetkeztek, beteljesedtek, amiket Jeremiás előre megmondott, és a napnál világosabb volt, hogy ő az Isten követe, akkor sem voltak hajlandóak hinni néki, és akkor is csak a saját fejük után mentek. Szeretném azonban elmondani, hogy ebben a történetben, Jeremiás könyvében, és abban is, amit felolvastam, van még két olyan akarat, amely kitartóbb és makacsabb a bűnös zsidók akaratánál. Az egyik az a Jeremiásé. Ez az ember, Istennek ez az ember egy hős volt, egy szellemi hős, hit hős. Kitartóbb volt, mint ezek a bűnösök, és volt neki harca, majd mindjárt olvasok erről, de nem vágta rá az ajtót a népre, és nem mondta azt, hogy jó van, akkor menjetek a saját fejedek után, hanem újból és újból és újból és újból megjelenik az Isten üzenetével, ítéletével, ígéretével, vigasztalásával, és nem lehetett lerázni, nem lehetett kifárasztani, és nem lehetett úgy megsérteni, hogy ne térjen vissza az ő szolgálatába. És ezt Isten munkálta ki ő benne. Jeremiás rettenetes lelki küzdelmeket él át. A 15. részében a könyvének olvasunk az első ilyenről, mert kettőről számol be a Szentírás. Jeremiás 15, a fejezet végéig. Emlékezzél meg rólam, és tekints rám, és állj bosszút értem üldözőimért, a te haragodnak halogatásaival ne ejts el engem. Tudd meg, hogy érettet szenvedek gyalázatot. A szavaidat hallottad, én élveztem azokat. A te szavaid örömömre voltak nekem és szívemnek vigasságára, mert a te nevedről neveztetem, ó Uram, seregeknek Istene. Nem ültem a nevergélők gyülekezetében, és nem újjongtam velük, a te hatalmad miatt egyedül ültem, mert bosszúsággal töltöttél el engem. Miért lett szüntelenné az én fájdalmam, és halálossá, gyógyíthatatlanná az én sebem? Olyan lettél nekem, mint a bizonytalan vízű csalók a patak. Azért ezt mondja az Úr, ha megtérsz, én is visszatérítelek téged, előttem állsz, és ha elválasztod a jót a hitványtól, olyanná leszel, mint az én szám. Ők térjenek meg te hozzád, de te ne térj ő hozzájuk. És a nép ellen erős ércbástyává teszlek téged, és viaskodnak ellened, de nem győzhetnek meg téged, mert én veled vagyok, hogy megvédjelek és megszabadítsalak téged, azt mondja az Úr. És megszabadítalak téged a gonoszok kezeiből, és kimentelek téged a hatalmaskodók markából. Olyanná lettél nekem, mint a bizonytalan vízű csalókat, amelyik ontja bőven a vizét az esős évszakban, és úgy gondolhatjuk, hogy na majd a szárazság idején is jó lesz ebből a patakból inni, és táplál is a szárazság idején egészen addig a pillanatig, amíg ki nem avad. Csalók a patak. És Jeremiás átéli, hogy szolgálja az Urat, de nem kapja meg Istentől a jutalmát, hanem csak mindig az ütleget, meg mindig a szidalmat kapja meg. És azt mondja, hol van az Úr? Hol van az, aki nekem ígéreteket tett? Hol van az Isten? Testvére, ki ne találkozott volna ezzel a kérdéssel a saját szívében? Hol van az? Olyan lettél nekem, Uram, mint a bizonytalan vízű csalók a patak. Hát ígéretet tettél, és én bíztam benned, és hol vannak a te ígéreteid? És nem érti az események folyását Jeremiás, egy óriási kavalkádban ott áll egyedül, egy-két támogatóval, de igazából egyedül, és rárakódik az egész népnek a terhe, és hát persze, hogy nem bírja, hát még a legkülönbek is megfáradnak. Hát még Jeremiás, meg hát még mi? És nincs is itt vége az ő gyötrelmeinek és kérdéseinek, a 20. részben is olvasunk erről. A 7. versről nézzük csak, milyen kifejezésekre vetemedik a próféta. Rávettél, Uram, és én rávétettem. Megragadtál engem, és legyőztél. Nevetségessé lettem minden időre, mindenki csúfol engem, mert ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás, mert az Úr szava mindenkori gyalázatomra és csúfságomra lett négyen. Nem jó itt igét hirdetni, mert nem hallgatnak az emberek az ige hirdetésre. Nem jó itt igét hirdetni, mert nincsen gyümölcse, nincsen értelme. Jeremiásnak egy különösen nehéz szolgálata van, testvérek. Azt mondja neki az Isten, ne imádkozz ezekért többet, mert nem hallgatlak meg téged. Úgy kell meghirdesse az Isten igéjét, hogy egészen bizonyos lehetett benne, hogy nem fognak megtérni rá az emberek. Nekünk még úgy is nehéz, hogy tudjuk, hogy megfognak, mert Jézus megmondta. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én szavaimra hallgattak, a tietekre is hallgatni fognak. Tehát mi tudjuk, mire számíthatunk. És ebben van jó is. De Jeremiás tudta, hogy mire számíthatott, és nem volt benne jó. Nem volt szabad imádkozni a népért. Mi azt szoktuk tanítani, én magam is imádságra buzdítom a testvéreket, hogy imádkozzanak, és abból nem lehet túlzásba esni, mint a C-vitaminta, nem lehet túladagolás, az imádságban sem lehet túladagolás. És mégis van olyan helyzet, amikor Isten azt mondja, hagyd abba ezt az imádkozást, nem akarom hallgatni, nem fogok erre felelni, nem hallgatlak meg, kár a gőzért. El van döntve, hogy megítélem őket, egyetlen dolgod van, mondd meg nekik, hogy megítélem őket. Egy ilyen szolgálatban áll. Az Úr szava mindenkori gyalázatomra és csúfságomra lett még. Itt az Isten igének semmi becsülete nincs, akkor minek erőlködni? Akkor miért mondom mégis? Hát Isten akarta, hogy mondja, de tudta az Úr maga is, és megmondta Jeremiásnak, ennek semmi következménye most nem lesz. Hála az Úrnak, hogy leírta mégis Jeremiás testvére. Mert akkor nekünk nem lenne üzenet. De így van. Meg később, amikor a fogságból hazajöttek, akkor nem mondhatták volna el, volt egy próféta, aki Isten igéjét hirdette, és nekünk nagyon oda kell figyelni a mi prófétáinkra. Később azonban sok gyümölcsöt tett. Ezért azt mondom, folytatja Jeremiás, nem emlékezem meg róla. Az ő nevében többé nem szólok. Eldöntött, hogy befejeztem a prédikációt, befejeztem a prófétaságot, nem leszek többé lelkipásztor, leteszem a palástot, ott vagyok, csapok papot, vége az egész ügynek. Minek erőlködjek is. De mintha égő tűz volna a szívemben, az én csontjaimba rekesztve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem. Nem tudta abba hagyni az igényedet. Mert annyira szerette Istent, hogy lehetetlen volt, hogy ne szolgáljon neki. És szolgáltatok, és mondtatok, és az Úr megerősítette, és keményebbé és makacsabbá tette, mint ezt a kemény és makacs népet. Az Isten felhatalmazta őt, és megerősítette őt, hogy viaskodnak ugyan ellened, de nem vernek meg téged, nem győznek le téged, érc bástyává teszlek téged a nép között, akármilyen kemények, te keményebb leszel. Akárhogy elutasítanak, téged mindig felkeltenek, és mindig fogod nekik mondani újból. És a 40. részben olvasunk egy meglepő esetet. Amikor már Jeremiás túl van ezen a lelki gyötrelmeken, meg gondolom nem csak kétszer fordult ez elő vele, hanem sokszor, megértette, elfogadta, és azt olvassuk itt a 40. részben, az első verstől olvasom, az a szózat, amelyet szólt az Úr Jeremiásnak, miután Nabuzáradán a poroszlók feje elbocsátá őt Rámából. Mikor elvitte őt, ő is láncokkal volt megkötözve a jeruzsálemi és júdai mindenféle foglyok között, akik Babilonba vitetnek. Hát ott volt ő is, a foglyok között Jeremiást is elkapták. És a poroszlók feje elvitte Jeremiást és mondta neki, Az Úr a te Istened rendelte ezt a büntetést a hely ellen. Ráhozta és megcselekedte az Úr, amit megmondotta. Mert vétkeztetek az Úr ellen, és nem hallgattatok az ő szavára, azért teljesedett be ti rajtatok-e dolog. Milyen érdekes, hogy a pogány hadvezér ezt tudja. A zsidó nép nem tudta, de a pogányok vezetői tudták. Most azért íme én téged ma megszabadítom a te láncoktól, amely a te kezeiden van. Ha tetszik néked Babilonba jönnöd, jöjj velem, nekem pedig gondom lesz rád. Ha pedig nem tetszik néked, hogy eljöjj velem Babilonba, maradj itt. Én itt az egész föld előtted, ahová jobbnak és helyesebbnek látszik menned, oda menj. De ő még nem tért vissza. Vagy menj Gedáliáshoz, Ahikámnak, Sáfán fiának fiához, akit a babiloni király tisztartóvá tett Júda városaiban, és lakjál vele a nép között, vagy ahová tetszik menned, oda menj. És adta a poroszló feje néki étket és ajándékot, és elbocsátotta őt. És itt jön a lényeg. Elment Jeremiás Gedáliáshoz, Ahikámnak fiához Mispába, és ott maradt, és ott lakott vele a nép között, akik megmaradtak a földön. Itt volt egy lehetőség, hogy Jeremiás szenvedései véget érjenek. Kiszabadítják kezeit a bilincsből, elmehetsz a világ legnagyobb uralkodójának a szárnyai alá, és amire szükséged van, amit a szemed szár megkívánt, mindent megfoszthat. Nem fognak bebörtönözni, nem fognak bántani, nem fognak szivalmazni téged, védelem alap leszel, mert a babiloniak tudták, hogy Jeremiás miket prófétált, és tudták, hogy őket pártolta végül is ezzel. Mert azt mondta, hogy adjátok meg magatokat a babiloniai király. Véget érhetett volna minden nyomorúsága, minden bosszúsága. Megszűnt volna minden problémája, egy csapása, és mondhatta azt, Uram, te megszabadítottál engem, köszönöm, hogy eljött a felüldülés ideje. És amikor elengedik, mint a madarat, ő rögtön Jeruzsálem felé repül. Hova is repülhetne máshová? Hát az az ő szolgálati területe. Hát az az ígéretnek a földje. Hát ehhez a makacs néphez ki fog tovább szólni? Isten igéjét ki fogja nekik hirdetni, ha én innen elmegyek? Ha én majd ott liliomok közt tele assal imádkozom értük, abból mi haszna lesz ennek a népnek? És ha még egyszer börtönbe zárnak és még százszor meggyaláznak, az én csontjaimban van rekesztve az üzenet. Testvérek, a hívő nem nyugszik meg addig, hanem amíg ki nem prédikálta magát. Ez nem rám vonatkozik, mint ige hirdetőre. Isten minden gyermekére nem nyugszik meg addig, amíg ki nem prédikálta magát. A régi profétáknál, egynél kettőnél ott a kis proféták között így van ez megfogalmazva, hogy Isten igéjének a terhe. És Pál apostol, amikor érzi, hogy lehult róla ez a teher, akkor rögtön ezt mondja, azért elköltözésem ideje beállott. Semmi értelme, hogy tovább éljek, kiprédikáltam magam. Érzi azt az ember, eddig tartott nekem. Az Úr Jézus is mondta, eljött az én órám. Korábban mondja, még nem jöttem az én órám. De mikor kiprédikálta magát, testvérek, az Isten órája nem úgy ketyeg, mint a miénk. Mi azt mondjuk, ám én csak 33 éves vagyok. Még messze van az én halálom. Ez nem így működik. Amíg dolgom van, addig élek. Ha 150 évig kell munkálkodjak, 150 évig fogok élni. És hogyha 20 évig kell munkálkodjak, 20 évig testvér. Amíg el nem végzem, ami rám van bízva. És Jeremiás még érezte, hogy nem aludt ki a tűz a csontjaimból, nekem még mondanom kell. És megy vissza, és vállalja a nehézségeket, a meggyaláztatásokat, a gyötrelmeket, azért, mert az ő szeretet Istenének még szolgálnia kell. Lehet, hogy makacsok azok az emberek, akik között mi az Isten igéjét hirdetjük. Nyakasok és engedetlenek. Nem jönnek el az evangelizációra, pedig még az iviben is meglettek hívva. Csak egy páron tévedtek be tegnap is a füzesgyarmati evangelizációra, de annak a párnak is örülnek. Nem ijedünk meg ettől, testvérek, folytatjuk. Itt vagyunk, és amíg egyetlen szusz van a tüdőnkben, fogjuk hirdetni, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére, és erősebbek leszünk náluk, és makacsabbak leszünk náluk, ha senki nem tér meg, akkor is. Mert mi nem a megtérést szolgáljuk, hanem Jézus Krisztus. És ha nincs megtérés, de Jézus van, már pedig van, az nekünk bőven elég. Ha lesz megtérés, annak meg nagyon fogunk örülni, de az nekünk csak ráadás lesz, mert a mi életünk éltetője Jézus Krisztus, ő táplálja a mi szívünkben is a tüzet, és azt a szent magadságot, amivel szüntelen, újból és újból odaállunk országvilág elé, nem hívők, de hívők elé is, és hirdetjük nekik az Isten ígéretét, vigasztalását és még az ítéletét is. És zárásként hadd beszéljek én arról most, hogy a Jeremiás kitartása és makacsága mögött van egy még makacsabb és még kitartóbb szeretet, hát amely a forrása volt a Jeremiásban levő üzenetnek, szeretetnek és kitartásnak, ez pedig az Istennek kitartása. Annyi helyen olvassuk azt, hogy mit meg nem tett Isten az ő népéért. És ha a zsidók történetét néző testvérek, azt látjuk, hogy Isten újból és újból és újból és újból lehajol, megint próbál velük valamit kezdeni. Ezekben a mostani időkben bezárt Isten egy kaput a zsidók előtt, az ő haragjában, mert az ő fiát nem fogadták el, hanem keresztre feszítették, és éppen egy páran megtéregetnek a zsidók közül is, de nem, ez nem az ő idejük, ez a mi időnk, a pogányok ideje. És testvérek, olyan hosszú az Isten kegyelme, hogy 2000 év után, mert lassan-lassan ez be fog következni, nem sok idő van eddig, egyszer Isten megint szélesen nyitja a kapukat, és mindaz, amit megígért Jeremiás meg a többi prófétát, talán még a mi szemünk láttára be fog teljesedni, és a zsidók befogadják az Úr Jézus, és Jeruzsálem lesz a világ fővárosa, és az egész világ minden tájáról Jeruzsálembe fognak gyülekezni az emberek, hogy menjünk fel az Úr hegyére, és tanuljunk valamit, és a fegyvereikből kaszákat és kapákat fognak kovácsolni, mert nem lesz hadakozás, mert az Úr ismerete és békéje betölti az egész földet. És ezt a zsidókon keresztül fogja Isten megcselekedni. Akkor mi már nem leszünk itt. Hála az Úrnak, mert a mi időnk letelik, akkor jön el a zsidóknak az ideje, és 10 fognak beleragadni egy zsidónak a ruhájába. Hadd menjünk veled Jeruzsálembe, hadd legyünk mi is ott az Isten tisztelete. Olyan ébredés lesz. Le fog még hajolni Isten az ő népéhez, és ezt a makacs, ezt a kemény népet, testvérek, ezt üdvözíteni fogja és megtisztítja. Úgy gondolom, a magyarok is elég nehéz nép, nyakasok és engedetlenek. A cigányok is egy nehéz nép, de a legnehezebb az a zsidó. Úgy gondolom. Nem véletlen, hogy annyi támadás is éri őket, szert a világ. Nem mintha egyetértenék ezzel, de értem az alapját. És Isten nem véletlen választotta ki őket, a legnehezebbet. Mert ez egy Istenhez méltó vállalkozás, egy ilyen nehéz népen keresztül megmutatni, hogy a legkeményebb népet is tudom üdvözíteni, és az ő makacságuknál is az én szeretetem makacsága erősebb. Na pontosan így van ez irántunk is, testvérek. Elbukok 100-szor, fogadalmat teszek 100-szor, nem tartom be 100-szor, és megint csak azt látom, valahol Isten kegyelme ismét utolér, lehajol, szól, ítél, foglalkozik velem, törődik, tisztít, munkálkodik bennem és hív. Tegnap találkoztam egy fiatal emberrel, aki egyszer eljött a táborunkba, Pányokra, megérintette az Úr a szívét, De amikor hazakerült, akkor messze így beelkerült a testvéreket is, meg az urat is. Testvérek, ez az ember azóta is mindig belebotlik valahogy a hívügybe. És összefutottam mégis vele Szekpalmon. Ez egy békés sabai fiú. Mondom, mit keresel itt? Hát, jöttem, mert ilyen résztúvós ez a fiú. Jöttem a gyerekeket oktatni, mert a tanárbácsi beteg lett, aztán engem kértek meg, hogy helyettesítsen. Tudod, hogy az Úr Jézus szeret? Tudom. Na, akkor figyelj rá. De összebotlottunk, elköszöntünk, évek óta nem láttam. Tegnap megjelenik. Hát mondom, de megint onnan kerültél elő. Hát kiderült, hogy az asztalos Józsi, aki most Szegeden tanul, hát közben ez a fiú Szegeden kezdett tanulni, ezek megint összeakadtak. Mondja Józsi, ha nem jössz el egy evangelizációra, füzes gyarmatra, jaj, én azon a környéken jártam. Ismerem ott a Gálvajos. Na éppen ő fog prédikálni, gyere el. Kicsit az evangelizációra. És mondom ennek a fiúnak, hogy te látod, nem tudsz olyan messzire szaladni, hogy Isten ne tudjon utolérni téged. Újból és újból és újból megszólít és hív. Hát testvérek, olyan nagy Istennek ez a kegyelme, és erre mindig számíthatunk, de nem úgy számíthatunk rá, hogy ó, védkezhetek nyugodtan, hiszen Isten kegyelme majd utolér, hanem úgy számíthatunk rá, hogy szégyeljük magunkat. Szégyeljük magunkat, hogy egy ilyen erős kegyelmet teljes erőből kell, hogy igénybe vegyük, hogy Istennek a legvégső tűréséig kell elmenjünk, mert csak így bír bennünket megtartani. Mint ahogy az Úr Jézus elmondja a szőlőművesek példázatában, hogy elküldte az ő követeit, az ő szolgáit, a szőlősgazda, hogy adják meg annak a termésnek a ráeső részét, ami megilleti a tulajdonost, hiszen bérbe munkálták a szőlőt a munkások, de megverték és elzavarták a szolgákat. Aztán küldi ismét az ő szolgáit, azok közül némelyeket megöltek. Majd megint küldi az ő szolgáit, azokat is megölik. És valahogy ez a szőlős gazda ellenkezően minden emberi logikával az ő fiát küldi el. Mert az ember azt mondaná, hogy hát, ha ilyen gonoszok azok ütnek, vernek, meg gyilkolnak, akkor menjenek csak a szolgák. Fogjanak és pusztuljanak a szolgák, a fiamat pedig jól elrejtem, hogy ne essen baja. Isten meg azt mondja, megpróbálom a legvégsőt. Már szolgák elfogytak. Még hát, ha az én fiamnak, még hát, ha én. A legvégsődig elmegy, a fiút pedig megölték és kidobták, kivetették. Tehát Isten annyira kegyelmes volt és olyan sokszor próbálkozott velünk, hogy az ő legnagyobb erejének, a legnagyobb megfeszítése árán tud bennünket megtartani. Szégyelhetjük magunkat, testvérek, hogy bennünket így kell megtartani. De örülhetünk annak, hogy Isten mégis megfeszítette az erejét, és mégis megtartott bennünket. És ez a mai úrvacsora is, testvérek, az ennek a jele, hogy már megint itt van. Nem Jeremiás, ő is. Már megint hangzik az ige, már megint hangzik a kegyelem, és már megint itt van a megtört kenyér és a kitöltött bor, mint Jézus testvének és vérének a megjelenése közöttünk, szimbolikusan, de valóságosan is, hogy az Isten kegyelme újból a rendelkezésedre áll, és te ismét megfürödhetsz abban. Nem tudjuk kifárasztani Istent a bűneinkkel, mert makacsak, mert ragaszkodóbb, mert kitartóbb és erősebb a kegyelemben, mint mi a bűnben. És ezért lehet hálás a mi